Életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Varga Erika vagyok, és itt ül velem Uzsaliné dr. Pécsi Rita, a Kentenich Pedagógia kiváló szakértője. A mai műsorunkban szeretnénk arra választ kapni, arról beszélgetni, hogy az édesapa, már ez a szó is mai világban ritka, az édesapa mit jelent egy családban, mi az, amire feltétlenül szüksége van a feleségnek, illetve a gyerekeknek az édesapa részéről. Az, hogy ez a mai világban hiányzik, azt talán mindnyájan érzékeljük ki a saját tapasztalásából. Talán egy évtizeddel, vagy több évtizeddel ezelőtt még sokkal egyszerűbb volt az élet, együtt éltek a nagycsaládok, és sokkal inkább meg tudták osztani a terheket. Mai világban az édesapának egy fő feladata, mint ahogy igazából régebben is, hogy családjának az anyagi biztonságára ügyeljen. Ez viszont mai korban eléggé nehéz, a családoknak nagyon nagy teher a hétköznapi életszínvonal biztosítása. Ezért aztán nem csodálkozhatunk azon sem, hogy igaz az a kifejezés, amit Schönstatt mozgalmunk alapító atya, Kentenich atya, 1961-ben egy pedagógiai témájú előadásában így fogalmazott meg, az újkor tragédiája az apa tragédiája. Kicsit drámaian hangzik ez a mondat, az újkor tragédiája, az apa tragédiája. Ez a drámai mondat valóban igaz lenne? Valóban ennyire tragikus a helyzet, hogy az édesapák hiánya a családban egész családokat tehet tönkre, Rita?
Igen, valóban így is mondja Kentenich atya, hogy az egész világ a természetes és a természet fölötti is az apa után kiállt. És ezen, hogyha elgondolkozunk, akkor valóban jó lehet, hogy ez egy természetes gondolattá vált, hogy jaj, hát nincsenek ott az apák, de tényleg nem csak a csonka családokban, hanem egyszerűen a jelenlétük hiányzik. És ez olyan hosszú távú és nagyon komoly személyiségbeli torzulásokat, hiányosságokat, egyáltalán csak fájdalmakat okozhat és okoz is természetes módon, hogy későbbiekben, amikor tényleg azt vesszük észre, hogy valahogy nem úgy működik az életünk, nem tudunk úgy kapcsolódni, nem vagyunk olyan szilárdak, valahogy nem tudunk hinni a szabályoknak, a törvényeknek, nem tudjuk ezeket követni, mert mindjárt egy kicsit rá is nézünk, hogy hogyan valósul ez meg, akkor nem tudjuk, hogy mi hiányzik. És eszünkbe se jut, hogy lehet, hogy ez a természetes dolog, hogy az ember tényleg egy családba teremtetett, és ott szükség van az apára és az anyára is. És erre világít rá Kentenich atya annyira, hogy, és ilyen tényleg azt lehet mondani, hogy kicsit dramatikusan, szóval az ember úgy gondolja, hogy jaj, mert az egész világ tragédia, az apa tragédia. Hát az, mert minden gyereknek, és ezt már most sokféle kutatás mutatja, és minden személyiségnek, például az Isten képe, az apa képből nő ki, arra mintázódik. De ez olyan szinte kicsit nevetséges formában is megmutatkozik, hogyha kicsi gyerekek, ha hagyják őket szabadon rajzolni, akkor, hogyha az ő apukájuk szemüveges, akkor szemüveges lesz az Isten, akit rajzol, hogyha Nike melegítőbe szokott járni, akkor melegítős lesz az Isten. Tehát egyáltalán nem az a szakállas, nem tombács, ez már csak az utána ráhúzott képekből van, de hogyha szabadon hagyjuk őt rajzolni, hogy rajzold meg, milyen az Isten, akkor az az édesapa képe lesz, akit lerajzol. De minden másban is, és azért talán ez azt lehet mondani, hogy egy ilyen kicsit felkiáltó jellegű, hogy ezt a feladatot, vagy ezt a lehetőséget nem is lehet elodázni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jaj, annyira jó a lelkészünk, olyan jó a papunk, majd arról mintázza az Isten képet. Ez nem így megy. Vagy hogy jaj, én nem vagyok méltó rá, hát inkább valaki másról nézzen. Nem így van. Tehát egyszerűen mindenképpen az ő növekedő Isten képe az az apa lesz. Na most nézzük meg, hogy ez például milyen is lehet. Ugye a hétköznapokban, hogy ha nincs ott, ha csak a családjáért, és ezt nagyon jól tudjuk, áldozza föl az egész napját, és akkor ő mondjuk egy távol levő, ugyan jóságos, ugyan egy elég jó szándékú, mert értünk van valószínű, de mondjuk ezt egy gyereknek elég nehéz megmagyarázni, amikor nincs ott, hogy most érted, nincs itt. Tehát ő azért ezt fog érzékelni, hogy nem érdeklem. Tehát gyakorlatilag nem érdekeli őt az, hogy én nekem hogy sikerült a váram, hogy sikerült a matek példám, hogy egyáltalán mi van velem, mert hogy nincs itt. Na most akkor ez az Isten kép is elindul ebbe az irányba, hogy hát az Isten olyan távol van, kicsit ugyan igazgat, meg mindenféle, de na, igazából nincs jelen az életemben. Például, tehát ez egy teljesen egyenes vetülete ennek. De nagyon sokat mondják azt is, hogy ugye azt szeretnénk, hogyha a belső törvényekhez, természeti törvényekhez, isteni törvényekhez, erkölcsi törvényekhez később például egy ember szívesen alkalmazkodjon. Tehát ne az legyen a célja, hogy amit lehet, rúgjunk föl, a tekintét el tudja fogadni. Tehát ne az legyen, hogy jaj, már büdös az, hogyha valaki azt mondja, hogy csinálj meg valamit, mert ezt nem lehet így mondani, mert a mai ember elutasítja a tekintét. Tehát ennek is az egyik gyökere éppen ez az apátlanságban felnövő nemzedék, mert azt is írja Kentenik atya, hogy annak lesz majd belső igénye a megismert jó törvényekhez ragaszkodni, vagy egyetlen tartani magán, vagy szívesen, vagy szeretni, aki a törvényhozót megszerethette. Na most, a törvényhozó természetesen egy családban az apa. Tehát akkor is, hogyha határozott anya van jelen. Akkor is. Ilyenek vagyunk, ettől várjuk. Egyébként az anya is úgy is hívjuk, hogy egy támaszkodó tekintély az anya, ugye, és ő is szívesen veszi azt, hogy valaki így képviseli ezt a fajta rendet a családban. Na most, hogyha a törvényhozó, a családi törvényhozó, tehát az, hogy mikor van ebéd, mikorra jöjjünk haza, mikor feküdjünk le, egyáltalán a mi családunkban, nem tudom én, nyáron mi a szokás, vagy hogy fogadunk barátokat, vagy hogy köszönünk, és hogy szólítjuk egymást, mi a stílus egymással. Ezek törvények, ezek családi, egyszerű, hétköznapi törvények. Na most, hogyha ezeket a törvényeket az apa csak úgy elvárja, és egyszerűen ezek ilyen parancsok lesznek, de ő maga nincs ott. Tehát vagy nem szerethető, vagy nincs közel, vagy félek tőle egy kicsit, vagy olyan ideg, stb., akkor azt jelenti, hogy nem alakul ki, hogy a törvényhozóval kapcsolatom lesz. Ez viszont már a felnőtt életben is ugyanezt a magatartást alakítja ki, hogy számomra a törvény nem érdekes, az egy hideg, rideg, paragrafus, majd ha elfordulnak, kijátszom, ha hátat fordul, nem érdekel, áthágom, nem figyelek rá. És ugyanígy azért szép ez, ahogy Jézus is mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. És pontosan így működik például a családi világban, és később ugye nagyon sokat sírunk azon, hogy jaj, ezek a gyerekek milyen tekintélyellenesek. Jó, hogy egy serdülő abban pár évben tekintélyellenes, az a része természetes, de azt le fogja vetkőzni, ugye jó esetben. De hogy annyira tekintélyellenes legyen, és hogy semmilyen tekintély ne legyen úgymond szent, ne legyen tiszteletre méltó, az ember szemében 30, 40, 50, 60, 70 évesen, azért ennek valószínű, hogy ebben is van gyökere.
Nagyon érdekes, amiről beszélsz, Rita, ez a tekintély, és a tekintély, illetve a törvényhozó ismerete, illetve szeretete, mert itt akkor már is találtunk egy kis kulcsot arra, hogy Kentenich atyának miért is van igaza, amikor 1961-ben azt mondja, hogy a mai társadalom, vagyis az újkor tragédiája, az apa tragédiája, mert itt akkor az apa tragédiáján keresztül az összes rábízott gyerekről, igen, is már szó van, és nem csak 5 évig, 10 évig, hanem ahogy mondtad, 30, 40, 50 évig. Tehát egy egész életen keresztül, és ez több generáción átível, ez egy igen nagy probléma akkor, amiről beszélünk. Tehát az első a tekintély, a törvényhozás.
Thank you.
Hát kicsit belegondolok, akkor bizony elszomorodom, mert eszembe jut nagyon sok olyan család, ahol nincs jelen a hétköznapokban az édesapa. Nem is feltétlenül rossz szándékból. Egyszerűen az élet rákényszeríti, az anyagiak utáni hajsz a rákényszeríti, és még csak azt sem mondanám rá, hogy anyagias, hanem a munkahely olyan, hogy ha van munkád, akkor sokat kell dolgoznod, ha nincs munkád, akkor meg azért repekedsz, hogy nincs napi betevőd. De mit tegyen az a szülő, aki tényleg nagyon jó szándékú, de olyan munkabeosztása van, hogy ténylegesen 8 után vagy 9-kor akár ér haza, amikor a gyerekei már, tegyük fel, alszanak. Egy kis példa jut eszembe, egy fiatal, nagyon kedves baráti család, ahol az édesanya azt mondja, 5 éves és 3 éves a két nagyobb lányuk, illetve a két lányuk, és örömmel vennének még gyerekeket a családjukba, a házuk is úgy épült. De az édesapa későn jár haza, 8-9 után ér haza, és azt mondja az édesanya, hogy ő hogy tudna úgy egy következő gyereket vállalni, hogy nem ketten vannak hozzá. Azt mondja, ezt csak kettesben lehet. Mit szólsz te?
Teljesen igaza van, tehát ez csak kettesben lehet, de nem csak azért, mert hogy nehéz az anyának, de ezért is, mert azért erre rámegy az anya ebben a helyzetben, tehát nem lehet, vagy hát jó, lehet persze, sok minden lehet. Tehát egyrészt, de a gyereknek a fejlődéséhez, de ez biztos, hogy nekik újra át kellene gondolni az apával együtt is, hogy az ő jelenléte az ártalmas. Tehát én nem gondolom, hogy ez az apa ezt tenne olyat a gyerekének, ami az neki árt. Tehát ez nem csak, hogy hiányzik, hanem tényleg hosszú távon igazán ártalmas a távol lévő apa. Na most, azt mondom, hogy olyan a munkája, hogy 8-9-kor ér haza. Hát jó, lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy ezek tényleg szélsőséges dolgok, de láttam én is ilyen családot, hogy bizony elkezdett keresni, és 8 év múlva talált olyan munkát, ami egy kicsit, hát ha ilyen volt, de azért tudod, ez a hozzáállás is már nagyon fontos, hogy érezheti a gyereke, hogy ezt nem érzem normálisnak. Tehát ez egy szükséges rossz, ez olyan, mint mikor elmentek a háborúba, vagy elmentek ezzel, azzal, vagy valami történt, és akkor azt mondom, hogy helyt kell állni, nincsen más megoldás. De ilyenkor ma már például az apa is, és az anya is kiveheti a gyerek szabadságot. Én nem mondom ezt, lehet, hogy csak pár nap, vagy a táppénzt is ugyanígy, de van kifejezetten a gyerekek után járó szabadság is. Tehát nem sok nap ez, de egészen biztos, hogy abban az esetben felhasználnám, vagy nem tudom, milyen a hétvégéjük, de akkor biztos, hogy tényleg annak a kifejezett szándékával is, hogy nem tudok itt lenni veled szertán, és most viszont csak az enyém vagytok, és hogy hadd legyetek. Most ez is nagyon fontos, hogy ez a fajta odafordulást érezzék meg a gyerekek, és különösen a 3-5 éves az nagyon nehéz, illetve annak hiába is mondott, hogy most nem azért vagyok távol, mert nem érdekelsz, mert ők tényleg az érzelemből tapogatják le, tehát az érzésből. Tehát ez az odaforduló együttlét, még hogyha ez esetleg lehet, hogy csak a hétvégékre szorítkozik is, ami nem jó, de mondjuk, ha így van, akkor a hétvégékre szorítkozóan akkor tudja igazából átvinni és megéreztetni vele azt, hogy hétközben is ennyire itt voltam veled, de valahogy most tudok csak tényleg igazán játszani veled, vagy rád figyelni. Tehát ez üzeni azt, hogy veled vagyok máskor is, akkor is, holnap is, nem tudom én, érdekel a dolgai. Tehát nagyon fontos lenne, és nem tudom, hogy ezt hogy tudják megvalósítani. Ugye elég szélsőséges ez a példa, de azért nem nagyon.
Szerintem nem nagyon szélsőséges, mert én több ilyen családot is ismerek, most épp őket hoztam föl példának, de sok olyan családot ismerek, nem egyet, ahol ez probléma, hogy az édesapa, ha munkája van, összeteszi két kezét, jaj, igen, de jó, van munkám, igen, és már is háttérbe szorul a család. Igen. És kérdés, hogy pótolni tudja-e az általad felvázolt módon, hogy a hétvége minőségi, tényleg odafigyelő eltöltésével, vagy adott esetben apanak kivevésével a gyerek számára a hétközben hiányzó jelenlétet.
Nem, hát szinte biztos, hogy nem tudja pótolni. Tehát azért itt valamelyest, ez olyan, mint amikor nem adunk vitamint a gyerekeknek. Tehát az, hogy hetente kapnak majd, vagy havonta, vagy két havonta, nyilvánvaló, hogy az nem ugyanaz a táplálék. Tehát ezzel akkor számolni kell. És ezért mondom, hogy ezt elég erőteljesen nem vertük félre a harangokat. Tehát elég erőteljesen nem, mert akkor, és tényleg igaz, ilyen a mai világ valóban, hogy nagyon sokat kell elmenni. Csak azért mondtam, hogy esetleg szélsőséges, hogy talán nem 8-kor, 9-kor érnek haza, mert ha 6-kor hazaér, az se valami jó, de akkor kicsit még
akkor
látja.
Közösen vacsorázhatnak, igen, mondjuk, igen, vagy igen, elmondanak egy estémát, mesét.
Vagy valamit, vagy megkérdezheti, hogy mi volt veled napközben, vagy egyáltalán, vagy abból is lát valamit. Tehát, és akkor még messze nem beszéltünk arról például, hogy a gyerekeink láthassák az apjukat, például működés közben, most csak így mondom, munka közben. Ahogy ő másokkal beszél, ahogy nem beszél, ahogy reagál, stb. Ezeket a mintákat. Tehát igazából 1000 felkiáltó jelet feltennék, pontosan ott mondott, hogy 3 éves, most van a nemi identitás, kialakulás, nem tudom, hogy kisfiú vagy kislánya, de mondjuk, ha például kisfiú.
Ezek kislányok, akikről most konkrétan szó volt.
Másik szempontból, de például a fiúvá alakulásra, ott először 3 évesen van egy őrült nagy szüksége, amikor le kell válni az anyáról. Most leválik az anyáról, és nincs ott az apa. Akkor mit tanul meg ebből, hogy tulajdonképpen nem szükséges ez a férfi szerep így ennyire a családba? Vagy azt, hogy férfinak nem lenni nem jó, mert sose vagy ott, ahol a fontos dolgok történnek. Vagy. És akkor ez a személyiség nagyon könnyű, vagy idegen marad például az egész férfi szerep, így, ahogy van a férfiasság idegen számára, mert ő azzal nem tud elbeszélgetni, nem tud játszani, nem látja azt, hogy őnek is ugyanígy fázik, amikor fázni kell, vagy elcsúszott, vagy mit tudom én, valami. Tehát ezeket nem látja, nem érzékel, és visszafordul az anyához, jól meg vagyunk mi anyával is. Csak itt például ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a folyamatban, most megint ez egy elméleti rész, és nyilván ezen próbálunk javítgatni, tehát ha így van, akkor ez a visszafordulás huzamos ideig tart, és amikor például serdül egy személyiség, és jön a nemiségnek egy másik vetülete, amikor ugye őneki meg is jelennek ezek az igényei, férfi vagyok, nő vagyok, stb. Ilyesmi, akkor azt mondjuk erre, hogy azt a személyiségformát, vagy azt a megjelenést erotizáljuk, szexualizáljuk, ami számunkra idegen. Tehát jó esetben én kisfiúról van mondjuk most szó, én azonosultam apával, az nekem nem idegen. Én egy klassz kis fickó vagyok, férfi lettem, férfi leszek, és nekem, ami idegen és titokzatos, az a nők. És ezt fogja erotizálni, szexualizálni, errefelé fog ugye egy hatalmas nagy vonzódás ébred föl. Na de most csak úgy halkan és zárójelben feltenném ezt a kérdést, hogyha csak anya volt otthon, és csak nők neveltek, és mindenhol csak nénik vettek körül, abban, amire, úgy, ahogy van, idegen számomra a férfi szerep. És ebben a... Most nem mondom, hogy ez törvényszerűen természetesen minden esetben így fog történni, de képlékeny a nemi identitás még serdülő korban. Tehát könnyen, de legalábbis azt lehet mondani, hogy konfliktusos lesz ez az azonosulás, vagy ez a fajta vágyódás. Tehát könnyen elmegy arrafelé, hogy számára a férfi szerep idegen, és az lesz, ami esetleg vonzó lesz, mert mit akar egy férfit látni maga körül, és ahhoz kapcsolódni, mert magából ez így hiányzik. Ez például, ez is egy olyan, amire azt mondhatjuk, hogy a mai kor tragédiája az apa tragédiája. Azért ilyet is eleget látunk. És akkor megint feltesszük a kérdést, hogyha valahogy megvívta ezt a harcát ez a férfivá érő fiatalember, akkor ugye ő legyen egy apa minta megint otthon, amiből semmit nem látott.
Hát ez nagyon nagy probléma, amikről most itt beszélgetünk. Én egyre jobban meg vagyok ijedve, hogy itt a dolgok mélyére hatolunk. kíváncsian várnék néhány olyan mondatot tőled, hogy mit lehetne tenni a társadalmat, hogy felébresszük, hogy egy kicsit tényleg félreverjük a harangokat, hogy a fejekbe belemenjen az, hogy itt apa nélkül nem építhetünk egészséges társadalmat, apa nélkül nem nevelhetünk egészséges személyiségű gyerekeket. Hogy összetudnád szedni így, csak mintha egy reklám szöveget fogalmaznál az emberek számára, hogy miért iszonyú káros ez? A tekintély törvényhozó nem ismerete, azt már egyszer elmondtuk. Elmondtad utána azt, hogy azután vonzódik, ami nem lát, ami nincs jelen az életében. Még mi az, amiben ilyen nagyon károsan
például,
hat?
Például egy állandóságnak a jelenlét. Ugye az Isten kép után, ha megyünk, ott nagyon szépen meglátjuk, hogy melyek azok az isteni vonások, ugye, ami nekünk nagyon nagy biztonságot ad. Például Isten, ugye, állandó. Tehát azt tudod róla, hogy milyen. Azt is tudod róla, hogy mik az elvárásai, hogy úgy mondjam, hogy mik a törvényei, hogy mi a működési elve most. Tehát Isten állandó. Tehát nem a hangulatától így most, ma így, holnap úgy. Ugye ez egy nagyon, hát nagyon-nagyon rossz Isten kép is, ami kialakul, hogy jaj, mert most haragszik az Isten. Hát az Isten az tényleg egy állandó.
Nem haragszik.
Na most az apának a jelenléte, például ez a biztonság, ez az állandóság. Általában ugye a nők, ahogy így szoktuk is fogalmazni, inkább még a határozott nők is, tehát nagyon közel vannak ehhez az élethez, nagyon nagy a szimbiózis, az együtt lélegzés egy gyerekkel, egy élete, nagyon félti, nagyon aggódunk, nagyon, nem tudom, jaj, hajlandók vagyunk akkor, hogy jaj, hát akkor ezt nem kell mégse, tényleg, hát hogyha ennyire így, akkor könyörög, ugye a fegyelem is kicsit innen származik majd később, de ez az állandóság, hogy lehet tudni, hogy hát a szabály az szabály, a törvény az törvény. Ha hideg van, hideg van. Ha megmondtuk, hogy ez így lesz, akkor így lesz. És ennek a képviselője tulajdonképpen, ennek az állandóságnak a képviselője egy apa. A szilárdság képviselője egy apa. Na most az is nem, az sem jó, és ezért nagyon fontos, és ezért mondhatjuk azt, hogy légy azzá, ami vagy. Tehát micsoda hivatás ez egy apának, hogy ő ezt beleviheti egy életbe, egy ember életébe. És pontosan ezért nagyon fontos, hogy ugye egy apának, hogy tudom, ha rágondolok, hogy apám mit tenne. Ez egy nagyon jó, eligazító pózna, még akkor is, hogyha ezzel persze szembeszállok, hogyha ezzel vitatkozom is, hogyha ezt százszor megsértem, de azért, ha van egy ilyen viszonyítási pont, hogy na, ezt azért tudom, hogy tehát egy apának nincsenek fede útjai, nincsenek, tudom én, amit hát erről inkább ne tudjon, stb. És ez egy hallatlanul jó érzés. Meg lehet nézni azokat a nagy formátumú személyiségeket, hogy azért valahol volt. Ugye később beszélhetünk is esetleg erről, hogy a hiányzó apáknak, vagy a torz apáknak később van olyan, hogy pótlékul egy másik családból egy mester például, egy lelki atya, egy szent például, vagy van, hogy egy baráti, vagy egy ilyen atyai jó barát, így a helyébe lép. De ezek azért inkább maradjunk abban, hogy egy ilyen rövid műsoridőben, meg pláne, hogy azért ez a pótmegoldás.
Igen,
tehát ezek pótmegoldások. Tehát persze, hogy a kegyelem mindenféleképpen tud dolgozni, és mondhatjuk is tényleg ezt, hogy nyilván sose hagy magunkra, és természetesen, hogyha úgy alakult a sorsa egy embernek, azért ugye nem elveszett, és ezt soha nem mondhatjuk ki, de pótmegoldások. Tehát a természetes helyzetben az állandóságot, a szilárdságot, a biztonságot, amire támaszkodhatok. Például ez a szép, ahogy fogalmaz, hogy végtelenül igazságos, tehát ezt úgy tudhatom, hogy mi, és végtelenül irgalmas. Tehát mégis a másik oldalán az, hogy mint a tékozló fiú apja. Végtelenül irgalmas. Tehát olyat nem tudsz csinálni, hogy apám azt mondja, hogy csukva van az ajtóm. Ilyet nem tudunk csinálni. Az Istennel se tudunk ilyet csinálni. Tehát ez is olyan, hogy nem mondja neked azt, hogy hú, hát ezt már 25-ször meggyontad, most többször már ne gyere ide. Tehát ez például egy hiba, ha így találkozik egy ilyen jellegű tekintéllyel, amelyik igazságos, de nem irgalmas. És ez is az apának például egy lehetősége, hogy ezt a fajta bizalmas, erős, de jóságos jelenlétet képviselje.
Igen, ez nagyon szép, amit mondasz. Itt igazából akkor már, ha jól érzékelem, akkor az édesapa, illetve a jóisten, hiszen a kettő egymásnak hasonképe, hasonmása, a törvényhozó, az Isten is, és az édesapa is, aztán a biztonság, állandóság, igen, őre, most a második pontnál tartunk, uh-huh, és majd még biztos megyünk tovább. Ehhez a ponthoz, hogy állandóságot, meg irgalmasságot ad az édesapa, ez igazából egy kis történetet idéz bennem elő. Egy édesanya mesélte egyik emlékét, hogy kiskorában átvitték a szülei őt a szomszédjukhoz, mert éppen sok dolguk volt, úgymond leadták őt. És a néni, aki vigyázott rá, a szomszédnéni, ő, hát hogy elszórakoztassa a gyereket, adott a kezébe egy piros léggömböt, szép nagy volt, fel volt fújva, hogy játszon vele, de azt is hozzáfűzte, hogy vigyázz rá, mert ez a piros lufbalon, ez az unokámé, és hogyha kidurran, akkor nagy baj lesz. Hát, egy gyerek, mit tesz Isten, kidurrant a lufi. Azt meséli ez az édesanya, aki közben felnőtt, hogy én úgy éltem meg ezt, mintha valami nagy bűnt követtem volna el. És amikor édesapám jött értem, hogy hazavigyen, keserves sírásra fakadtam. Ekkor legugolt mellém, kihúzott zakója belső zsebéből egy piros léggömböt, és megkérdezett engem, odaadjuk? Örömmel bólintottam, hogy igen, minden bánatom elszállt, ő volt az atya, a mindenható, a jóságos, aki letöröl minden könnyet. Ez alapélményemmé vált, később is, ha kiesett a babám szeme, ha elromlott valami, tudtam, hogy mindig számíthatok rá. Ilyesmire gondoltál? Erről van szó?
Abszolút, erről van szó. És ez az apa lehet csak, hogy úgy mondjam, parancsoló is. Az ilyen apa. Tehát ennek el tudom fogadni adott esetben, serdülő koromban majd, még akkor is, hogyha az ott fáj, hogy nem mehetsz el. Tehát ennek az apának. A másik nap üres marad a szava. Tehát,
igen.
És ezeket, és számtalan ilyen lehetősége van egy apának természetesen ugye a nevelés során, hogy például ez is egy a gondviselő. Tehát ez is, mint egy Isten képmása. Ugye, hogy minden helyzetemben ott van. Na most itt se volt vele, mert éppen le is adta. Tehát nem baj az, tehát nem ez a probléma. De hogy mégis, hogy mondjam, át meg át szövi az életemet az, hogy ez mégis ott van. Tehát, és hogy gondomat viseli, hogy tud róla, hogy nekem mi az, ami nehéz, mi az, ami könnyű, mi az, ami megy, miben vagyok jó, miben nem vagyok jó, ezeket is. És nem mondom azt, hogy természetesen nem az, hogy most mindenhova kísérje el, hogy mindenütt legyen ott, kérdezze, kifaggassa, nem erről van szó. De biztos, hogy a nagy dolgokról nagyon kell tudni, és tényleg sokszor eszembe jut, iskolában dolgoztam sokáig, és most is ott dolgozom, és látom, hogy jönnek szülő értekezletekre. Hát bizonyult néha az apák igen csak tájékozatlanok, de még csak abba is, hogy hányadikos a gyereke.
Hát ha egyáltalán megjelennek, akkor igen, keresik, hogy melyik osztályba is jár az ő drága csemetéjük. Hát így van. Nagyon kevés szülő az, aki erre nagy gondot fordít, hogy a gyerekkel napi kapcsolatba, érzékelés kapcsolatba álljon. Nehéz is ezt megszervezni, legyünk őszinték. De épp egy régebbi műsorunkból jut eszembe egy példa, amikor beszélgettünk egy igen magas beosztásban lévő házas, egy apukával, aki orvos, igazgató a kórházban, és mégis az 5 gyereke mellett, meg a kórházigazgatás mellett megpróbált arra időt szakítani, hogy minden héten, 2 alkalommal is az úszásra a gyerekeivel együtt elmenjen. Tehát nem csak az, hogy kihajítja őket az autóból, hogy na itt az úszoda, arra van a víz, irány, ugorjatok be, hanem ő is átöltözött, ő is bement a vízbe, úszás közben azért 2 tempó között lehet 1-2 csevelyt lefolytatni, és képbe volt, mindig képbe volt a gyerekeit illetően. Ez nekem azóta is egy szívet melengető példa, hogy hogyan találhatja meg az útját, módját egy igen elfoglalt igazgató édesapa 5 gyerekkel, akkor talán sikerülhet kevesebb gyerekkel is, vagy hasonlóan elfoglaltként. Ami fontos, arra időt lehet találni.
És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, szóval fontos erre gondolni, fontos tudatosítani. Mert akár például gondolkodjunk ebben, hogy ezek az apák ugyanúgy a munkahelyükön nagyon is megtalálják azt, ami nagyon fontos, azt meg kell csinálni. Tehát ott nincs mese, ott valamit fogok azért tenni, hogy az ott jól menjen. Például, hogyha minőségi munkát akarok végezni. De De hogyha belegondolunk abba, hogy nincs még egy ilyen alkotó jellegű munka, mint egy életet egyenesbe segíteni, hogy azt kibontani, hogy hát nem tudok olyan foglalkozást, nem lehet mondani olyan azt, mert mondani hivatást, vagy olyan alkotó munkát, és ezekkel nem lenézve természetesen. De még egy olyan nincsen, amelyik úgy tovább viszi, és szóval, hogy egy élet, amelyik tovább megy. Tehát ez ilyet nem tud. És a másik, hogy az ő gyerekének ő lehet a legjobb apja. Tehát lehet, hogy máshol lehet egy másik munkaerő, és tudom, hogy jó, félünk, elveszítjük, meg minőségit akarunk. Teljesen igaz. De az én gyerekemnek is csak én lehetek, vagy én lehetek a legjobb anyja, a legjobb apja. Minden más csak pótmegoldás, és az én felelőtlenségem is bizonyos szinten.
Tehát felelőtlenség, vagy adott esetben lehet akár kényelmesség is, mert milyen kényelmes benne a munkahelyen a sok elismerő szó között, meg esetleg tényleg nagyobb elismertségre szert téve létezni, mint egy családban, ahol a csupa hétköznapi esemény esetleg felőrli az apa idegeit, vagy egyáltalán hát nem okoz akkora örömet neki.
Nagyon idevágó példa, amit sokszor idézek is ebben a tekintetben, mert éppen egy férfi meséli el. Van egy jó kis könyve, a 60 perces apa, ez a címe, igazán jó kiadás, és hát ebbe egy ügyvédről van szó, aki az Egyesült Államok elnökének a tanácsadója. Tehát a karrierjének, a csúcsának a csúcsán van, és tart egy előadást leendő ügyvédeknek, tehát igazán azoknak, akik őt hát tényleg a legelismertebbek egyikének tartják, hogy ennél tovább nem lehet menni. Na most, és ez az ember visszatekint a pályájára, és érdekes, amit kiemel abból az egészből, tehát mint egy ilyen útravaló szánja a kollégáknak és az ifjú embereknek ott, hogy azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy még egyetlen egy ember se született úgy, férfi ember sem, hogy a halálos ágyán azon gondolkodott volna, hogy de jó lett volna, ha többet töltöttem volna a munkahelyemen. És hogy biztos vagyok benne, mondja ő itt ezeknek a fiatal embereknek, hogy önök képesek nagyon sokat áldozni egy olyan ügyért, ami fontos önöknek, hiszen azért jutottak el idáig. De azt szeretném mondani, hogy ha gyerekekkel áldja meg önöket a sorsuk, akkor gondolják meg, hogy a gyerekek nagyon hamar felnőnek, és hogy soha többet nem lesz visszahozható az az idő, amit nem töltöttek el velük, és ez nagyon fogja önöket bántani, és ezt így mondja, és még döbbenetesebb, és hát az élet írta ezt a történetet, és visszatérve a mai kor tragédiájára, ez az ember a beszéde és a jubileumi beszéde után 2 hét múlva halott volt, és tragikus véget ért, öngyilkos lett. És azt hiszem, hogy döbbenetes az, hogy mit akart még elmondani, abból a szakmai beszédet tartott, tehát nem a nagy családosok összejövetele volt, hanem szakmai beszédet tartott az Egyesült Államoknak a vezető ügyvédje. És azt hiszem, hogy ezek, és most éppen az előbb kérdezted, mit tehetünk, fölemelhetjük ezeket a példákat, megünnepelhetnénk az apaságot, ugyanúgy, mint az anyák napját, miért nem tudja senki, mindenki tudja, hogy milyen fontos egy anya, meg mégis minden nap, vagy minden évben megünnepeljük azt, és kiemeljük azt, és bizony én nekem, mint anyának is, nagyon sokszor, szóval ezek biztos, hogy beívódnak az embernek a szívébe, lelkébe, és én is vagyok úgy, hogy jaj, most választani kéne, húha, most ez a munka, ez lehet, hogy fontos, is, és igen, ez sokaknak nagyon fontos lehet ez a munka, és akkor belegondolok, hogy aha, és a gyerekem hazamegy, és nem lesz otthon senki. Én meg ezt a munkát itt nagyon fontosnak itt csinálom. És akkor vajon hányszor tehetem ezt meg, hogy a gyerekem hazamegy, és nem lesz otthon senki, és nem kérdezi meg tőle senki, hogy mi volt veled. Egyszer, kétszer, ötször, tízszer, de végül is hosszú ideig nem tehetem meg. És akkor nekem is döntenem kell. Adott esetben választanom kell. Lehet, hogy fájdalmasabb is. És szóval azért szerintem ez az anyáknak is nagyon nagy választó víz, és lehet, hogy ez minden nap is megválaszolandó kérdésünk is, de ugyanígy az apáknak is. És ahogy ezt felemeltük már sokszor, hogy azért ez talán kicsit jobban tudatosult az anyákban, hogy hát ezeket a kérdéseket, ezt bizony döntésre kell vinni minden nap. És ugyanígy, ha gyermeket vállaltunk, ha gyermekünk van, akkor ezt ugyanígy az apáknak is meg kell válaszolni. Tehát ez olyan természetessé vált, hogy hát majd a háttér lesz az apa. Hát nagyon jó az a háttér is, de ez kevés. Ez egy személyiség fejlődéséhez nagyon kevés. És utána biztos vagyok benne, hogy minden jó szándékú apa, aki a háttérből próbált akár minden és a teljes idejét rászánva a családért dolgozni, nagyon fog neki fájni az, hogy idegenként néz rá a gyereke, hogy úgy beszél vele 12 évesen, mint nem tudom, hogy egyszerűen nem tiszteli azt a munkát sem, amit értetesz. Illetve ha még idősebb lesz, akkor hát szomorúan veszi tudomásul, hogy egy ilyen kötelességszerű látogatással le tudja a kapcsolatukat. Hogy. És akkor ezt mondhatnám. Tehát ez
igen,
se vége, se hossza.
Igen, és egy tragédiába torkollik az egész. Kedves hallgatóink, az Életre Növelőt hallgathatták. Beszélgető partnerem a műsorban Uzsaliné dr. Pécsi Rita volt, és igyekeztünk körbejárni az édesapáknak a szép és nemes Istentől nekik adott feladatát, amit mai világban nagyon nehéz betölteni, mert ez a gazdasági harc, ami körülvesz minket, bizony elég sok áldozatot szed. ne hagyjuk magunkat, ne hagyjuk a férjeinket, hogy a munkahelyen a kelleténél több időt töltsenek a családjuk rovására.
Talán még zárásként lehetne, az Böjte Csaba említi, aki ugye sokaknak apjává lett ilyen formában, hogy a gyerekeket magához vette, és ő is sokszor említi azt, hogy milyen más szerepben érzi magát, mint szinte apuka, vagy egy édesapa, és azt mondja, hogy azt üzenné a férfiaknak, hogy légy azzá, ami vagy, és boldog leszel. Tehát ez a, azt hiszem, hogy amikor légy azzá, ami vagy, akkor kicsit meg is rettenünk, hogy hú, hát én ez, de ettől lesz boldog, azt hiszem, egy igazi édesapa.
Hát ezt a boldogságot kívánjuk minden minket hallgató édesapának, illetve az édesanyákat kérjük, tolmácsolják férjeiknek, és búcsúzunk. A mai műsor szerkesztője Varga Erika voltam. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.